Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 150. Zsoltárunkat énekeljük első versével. A 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által ma is téged imádunk, téged dicsőítünk. Köszönjük néked, hogy te voltál az, aki megteremtetted ezt a világot. Hatalmas legyen szavaddal. Köszönjük néked, hogy létrejött ez a világ, ami körülvesz bennünket, és ősszüleinket is te alkottad, akiktől mi is származunk. Köszönjük néked, hogy bennünket is te teremtettél. Áldunk azért, mert tudhatunk rólad, és imádhatjuk azt a hatalmat, bölcsességet, szeretetet, amivel létrehoztad ezt a világot. Köszönjük néked, hogy újra és újra emlékezhetünk arra, hogy nem csak létrehoztad, és aztán útjára engedted, hanem kezedben tartod. Köszönjük néked, hogy a legkisebb porszemekre, növényekre, állatkákra, és bennünkre is, ránk is szükség, gondot viselsz, és látod a mi szükségeinket, szükségleteinket, és betöltöd azokat. Még akkor is, amikor nem hiszünk benned, és távol van tőled a szívünk. Köszönjük, hogy akkor is a te gondviselő szereteteddel örelsz körül bennünket. Köszönjük néked azt, hogy nem hagytál bennünket a bűn miatti romlásban sem, hanem megváltóról gondoskodtál a részünkre, a te áldott fiad Jézusunk személyébe. Köszönjük, hogy megígérted őt ősidőkben, és aztán elküldted az idő teljességében, és elvégezte a maga munkáját ott a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy megváltotta a mindenséget, benne bennünket is, a te népedet. Köszönjük néked, hogy imádhatjuk a te Krisztusodat, a mi áldott Jézusunkat, aki által megmenekülünk a kárhozattól, és örök életünk lehet. Köszönjük néked, hogy ma is itt állhatunk a te színed előtt, és imádhatunk téged mindezekért, és még meg annyi áldásodat is felsorolhatnánk, meg annyi ajándékodról is megemlékezhetnénk, Urunk, hiszen felsorolhatatlan azok száma. Köszönjük néked, hogy ilyen kegyelmes és lehajló Istenünk vagy, és köszönjük, hogy arra indítod a mi szívünket áldott lelkeddel, hogy ne feledkezzünk el rólad, hanem újra és újra eljöjjünk, és tiszteletünket tegyük te nálad, és magasztaljuk a te nevedet. Köszönjük, hogy azért lehetünk itt, mert te hívtál ide, te indítottad ide a szívünket. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád, és dicsőíthetünk téged, magunkat megalázva porig te előtted. Valljuk, hogy nem érdemlünk semmit se tőled. Az se, hogy életünket megteremtetted, hogy gondot viselsz rólunk, hogy megváltót küldtél nekünk, hogy el ne vesszünk, hanem életünk legyen örökké. Nem érdemlünk tőled semmiféle kincset, semmiféle ajándékot, és te mégis megajándékozol és elhalmozol bennünket. Légy áldott, Urunk, mindenért, és kérünk, indíts arra is bennünket, hogy sokkal hálásabbnak érezzük magunkat, és sokkal elkötelezettebb hívő életre szálljuk oda magunkat neked, ezen a napon is. Köszönjük néked, hogy a szentség útjára tanácsolsz, a szentség útjára bátorítasz minnyájunkat ezen az Isten tiszteleten is. Segíts bennünket hallani és érteni a te szavadat, és úgy válaszolni, amint te kívánod. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy neved dicsőségére, Jézus által. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből, a 8. részből. Sámuel próféta második könyvének 8. részében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Ezek után megveré Dávid a filiszteusokat, és megalázá őket, és elfoglalá Dávid a filiszteusok kezéből Meteg Ammát, és megverte a moábitákat is, és kötéllel veré meg őket, lefektetvén őket a földre, két kötéllel méré azokat, kik megölendők, és egy teljes kötéllel azokat, kik életben hagyandók valának, és a moábiták Dávidnak adófizető szolgái lőnek. Megveré Dávid Hadadézert is, Réhóbnak fiát, Szóbának királyát, mikor elméne, hogy hatalmát kiterjessze az Eufrátesz folyóvizéig, és foglyul ejtett Dávid közülük 1700 lovagot és 20 000 gyalog embert. Inaikat elvagdaltá Dávid minden szekeres lovaknak, és csak 100 szekérbe valót hagyott meg közülük. Eljöttek pedig a szíriabeliek Damaszkuszból, hogy megsegítsék Hadadézert, Szóbának királyát, és levágta Dávid a szíriabeliek közül is 22 000 férfiút. És helyezett Dávid állandó sereget a damaszkuszi Szíriába, és a szíriabelik Dávidnak adófizető szolgái lettek, és megoltalmazta az úr Dávidot, bárhová megyen vala. És elvevé Dávid az aranypajzsokat is, melyek Hadadézer szolgáim valának, és bevitte azokat Jeruzsálembe. Hozza annak felette Dávid király Hadadézer városaiból, bétákból és berótaiból felette igen sok rezet. Mikor pedig meghallá Tói, Hamát király, hogy megverte Dávid Hadadézer minden seregeit, küldé Tói Jórámot az ő fiát Dávid királyhoz, hogy békességesen köszöntse őt, és áldja, hogy harcolt Hadadézer ellen, és megverte őt, mert Hadadézer Tóival hadakozott vala. És a Tói fia kezében aranyból, ezüstből és részből való edények voltak, melyeket Dávid király az úrnak szentelt, azzal az ezüsttel és aranyjal együtt, melyet az úrnak szentelt mindam a népektől, akiket meghódoltatott. A szíria beliektől, a moábitáktól, Ammon fiaitól, a filiszteusoktól és az amálekitáktól és a Réhób fiaitól, Hadadézertől, Szóbának királyától nyert prédából. És hírnevet szerzett Dávid, mikor visszatért, miután a szíria belieket leverte a Sós völgyben, 18 000. Az idúmeusok közé is állandó sereget rendelt, egész Idúmeában állandó sereget rendelt. És az idúmeusok mind Dávid szolgái lettek. És megoltalmazta az úr Dávidot, bárhová megyen vala. Uralkodék azért Dávid az egész Izraelen, és szolgáltat vala Dávid az egész nép közt ítéletet és igazságot. Fővezére volt Joáb, Sérujának fia, Josafát pedig Ahilut fia emlékíró volt, Sádók, Akitób fia, és Akimélek, Abjátárnak fia papok voltak, és Serája, íródeák. Benája, Jehujadának fia, a kereteusok és peleteusok elöljárója, Dávid fiai pedig fők valának. Kedves testvéreim, biztosan hallottátok már ezt a kifejezést, hogy sikertörténet. Valamelyik nap így elém került ez a szó, egy könyv címeként, 29 sikertörténet ez a könyvnek a címe, és ennek ismertetőjében ezekről a mai sikeres emberekről azt olvassuk, hogy ők tartják mozgásban az országot. Nélkülük talán még a nap sem kelne fel, vagy csak hosszas noszogatásra a felhők mögé bújva. Mert a ragyogást a hétköznapokon is ők teszik hozzá az életünkhöz, szorgalmukkal, ötleteikkel, újításaikkal. Ők azok a magyar vállalkozók, akiket a teremtés, olykor a semmiből, a létrehozás gyönyörűsége lelkesít. És így tovább, és így tovább. Ez még csak a könyvnek a fülszövege. De aztán ott van a siker receptje is, kitartás, szorgalom, szerencse. Hát úgy elmosolyogtam, és egy kicsit el is gondolkoztam azon, hogy vajon jó-e, ha én Dávid történetéről beszélve egy siker történetet emlegetek, mert azért szóval ezek az emberek, akikről ebben a könyvben szó van, nem hívő emberek. És velük ellentétben Dávid meg egy hívő ember volt. Hát lehet, hogy a sikert szót azokra használja a mai világ, akik istentelenül, magukban bízva véghez visznek valami nagy dolgot. Igaz, hogy ők is Isten támogatásával teszik ezt, de őket ez nem érdekli, tehát Isten nem foglalkoztatja őket általában, hanem nagyok lesznek önmaguk szemébe, felfúvalkodnak, gőgös, büszke emberek, öntelt emberek lesznek. Dávidnál pont azt látjuk itt ebbe az ige szakaszba is, hogy az Úr vele volt, és ő meg az Úrra figyelt. És az Úr iránt hálás volt, ezt kifejezte azzal, hogy a kincseket letette az Úr házába. Tehát ő egy mindenképpen Istenre figyelő ember volt, és lehet, hogy szerencsésebb lenne azt mondanunk, hogy Dávid áldott ember volt, és ez egy áldás történet, nem siker történet. De hát ne lovagoljak itt ezeken a szavakon, hogy siker vagy áldás. Az biztos, hogy azért nagy különbség van Dávid és ezek között a mai emberek között, bárcsak ne lenne, bárcsak minél több olyan sikeres ember lenne Magyarországon is, akik áldják az Urat, és az Urat dicsőítik mindazért az eredményére, amit elérnek az életükbe. Kevés ilyen ember van, bárcsak minél több lenne. És akkor ők is talán nem sikertörténetekkel hozakodhatnának erre, hanem áldástörténetekkel, és az Úrra tudnának ők is, meg mások is velük kapcsolatban mutatni, és az Úrra tudnák magasztalni. Hát Dávidról van mégis most szó, ráfigyeljünk. Ebben a most felolvasott ige szakaszban úgy láttam, hogy van egy katonai sikertörténet, aztán van egy gazdasági sikertörténet, van egy uralkodási sikertörténet, megmagyarázom majd, és aztán egy kicsit beszélünk majd arról, hogy mi magyarázza ezt az egész nagyszerű pályát, amit itt elénk fest ez a 8. rész. Nos, kezdjük először akkor a katonai sikerekkel. Ugye Dávid egy olyan földrajzi helyen uralkodott, Izrael népe fölött, amitől nyugatra, keletre, északra és délre népek éltek, mint ahogy mi is ilyen helyen lakunk. Nehéz olyan országot találni, amitől északra, délre, keletre és nyugatra ne lenne valaki. Tehát ő is egy ilyen helyen volt, és az írása, hogy itt elénk tárja, először nyugat felé fordult, a filiszteusok felé, és hát őket teljes mértékben az uralma alá hajtotta. Már az 5. részben is olvastunk arról, hogy Dávid legyőzte a filiszteusokat, de itt azt olvassuk már, hogy egészen leigázta őket. Egészen leigázta, egészen megtörte őket. Azt olvassuk, hogy elfoglalta Meteg Ammát. Ez egy érdekes kifejezés. Szinte 100%-ra mondják a magyarázók, hogy nem egy városról van szó. Már olyan értelemben, hogy ezt Meteg Ammának hívták volna ezt a várost. Mert ez a Meteg, ez azt jelenti, hogy zabla. Az Amma meg azt jelenti, hogy főváros. És ez egy olyan várost jelenthetett, ami az összes többi városok felett uralkodott. Az egyik zsidó írásmagyarázó Rásinak szoktuk emlegetni, azt mondta, hogy ez nem más, mint a filiszteusok 5 városa közül Gát városa, mert Gát volt az összes filiszteus városoknak az elöljáró városa, a fővárosa tulajdonképpen. Onnan irányították Gázát, Askelont, Asdódot és Ekront is tulajdonképpen, a filiszteusok nagy városait. Ezek ilyen lányvárosok voltak, hogy így mondjam, így is nevezték őket, és ez volt ez a Meteg Amma, ez a Gát másik neve, a tulajdonképpeni főváros. És erről azt olvassuk, hogy ezt leigázta, mint egy zablát vetett a szájába, és végképp, hogy így mondja, megtörte a filiszteusok népét. Szolgáivá tette őket. Aztán a nyugati szomszéd felől, az északi szomszéd felé fordult, Arám országa felé. Hát ezt a vidéket ismerjük ma is a hírekből. Ez a vidék akkoriban is tulajdonképpen Dávidnak a legerősebb ellenfele volt. A zsidókat akkor sem nagyon szerették ezek, meg ők sem emezeket. Úgyhogy ezek a asszír népcsoportok, ezek nagyon, nagyon fejlett népek voltak már olyan értelemben is, hogy nem csak gazdaságilag, hanem katonailag is. Sokkal erősebb hadseregük volt, mint a zsidóknak. És azt olvassuk, hogy Dávid ezek ellen fordult, és ezeket is szép sorjába legyőzte. Meghódoltatta maga előtt. Volt is, akit nem kellett meggyőznie, mert már magától meghódolt előtte, és elismerte Dávid központ irányító szerepét a térségben. Ezek után Dávid délfelé fordul, és a déli ellenfeleiket is legyőzik. Summa summarum, hogy aztán kelet felé is, nem megyek be most bele mindegyik népcsoportba, mert a lényeget értitek, hogy Dávid egyszerűen bármerre ment, mindenhol győzelmet aratott. Volt, aki már annyira jutott, hogy nem is szállt vele szembe. Győzelemre segítette az ő népét. És ez egy csodálatos dolog egyébként, hogy azért tudta ezt megtenni, mert az Úr vele volt, azt olvassuk itt az igébe, kétszer is olvassuk ezt a megjegyzést, hogy az Úr vele volt Dáviddal, és oltalmazta bárhová ment, majd erre még visszatérünk. És Dávid ilyen formában, hogy az Úr vele volt, legyőzhetetlen volt. Ugye ő is írja a zsoltárokat, és imádkozza a zsoltárokat, és azokban is olvassuk ezeket a megjegyzéseit, hogy az Úrral együtt ő mindent meg tud tenni. Ha amikor az Úr elhagyja őt, akkor erőtlen, akkor vereséget szenved, amikor az Úr vele van, akkor mindig előre halad. És győzedelmet arat. És ez olyan csodálatos dolog, testvérek, mert nem is annyira Dávidról szól lesz, hanem megint Dávid fiáról szól, tulajdonképpen Dávid itt Jézusnak az előképe. Jézus árnyéka az Ószövetségbe, ahogy sokszor el szoktuk mondani. És igazából, ha Jézusra gondolunk, ő az, aki minden csatáját győzelemmel vívta meg. Márpedig Jézus nem emberek ellen harcolt, hogy így mondjam, hanem sokkal nagyobb erők és hatalmak ellen. Hiszen Jézusról olvassuk, hogy jött a sátán és kísértette őt. A sátánnál nincs hatalmasabb ellensége az embernek, meg Istennek se. És az embert úgy az ujja köré tekeri, mint a pinty. Jézusra is rátámadt a pusztába, ugyanúgy, hogy rátámadt Ádámra és Évára az édenkertbe. Őket legyőzte. Jézus nem bírta legyőzni, pedig óriási, súlyos kísértésekkel ostromolta meg. Jézus azonban ellenállt és legyőzte. Jézusra támadtak nem csak a sátán, hanem a sátáni seregek, a démonok. Különösen megfigyelhető Jézus történeteiben ez, hogy mennyire megelevenedik ott Jézus körül a démonoknak a tevékenysége. Mindenféle emberek jönnek, akikből beszélnek, akik rombolni akarják Jézus életútját, Jézus munkáját, de Jézus mindig legyőzi őket, megszabadítja az embereketől, és demonstrálja, hogy hatalmasabb a démonoknál is. Kiűzi őket, egy parancs szavával elhajtja ezt a tisztátalan szellemi sereget. Aztán Jézus már élet során is a halállal is szembesül, mint a nagy ellenséggel, de végül őt magát is legyőzi a halál, mert átadja magát a halálnak, de harmadnapra kiemelkedik a sírból, és legyőzi a halált, ami hát bennünket simán elsöpör. Nem bírjuk legyőzni, próbálkozunk, de nem bírjuk legyőzni. Jézus legyőzi a halált. Egyszerűen, testvérek, nincs olyan Isten ellenes, Isten gyűlölő hatalom, személy, erő, ami fölött Jézus ne uralkodna. Ne győzne. Keletre, északra, nyugatra, délre keresgélhetünk bárkit. Jézus legyőzőt nem találjuk. Ő a győztes. Így is nevezi a Szentírás, ugye a Jelenések könyvében, hogy a győztes. Íme győzött a Júda törzséből való oroszlán. Jézus ma is a leghatalmasabb király. A királyok királya, az uraknak az ura, akit senki nem győzhet le. És milyen boldogok lehetünk mi testvérek, hogyha már ennek a Jézusnak nem az ellenségei között vagyunk, ahova születtünk mindnyájan, hanem a seregébe vagyunk, az egyházban vagyunk, az ő népe között, a kegyelmet nyert bűnösök társaságába, mert az az ő népe, akik megtértek, akik elfogadták őt megváltójuknak, uruknak, most már ott vannak vele együtt, és ő győzelemre vezet bennünket is, mint ahogy Dávid is győzelemre vezette a népét. Minket is győzelemre vezet, minket is támad a sátán. Jönnek a különböző kísértések, jön a halál is. De győzhetünk Krisztussal. Mi is elmondhatjuk, ami Dávid, hogy a mi Urunkkal a kőfalon is átugrunk. A győztesek seregébe lehetünk, ha Jézus mellett vagyunk, testvérek. Nem szabad, hogy ilyen félelem vagy passzivitás jellemezzen bennünket. Ott vagyunk Krisztus mellett, figyelünk rá, és megyünk előre. Azt mondja Pál apostol, ő nagyon sokat használja a katonaságnak a képeit a leveleiben. Ugye az Efézusi levél a közismert, ahol leírja a hívő embereknek a lelki fegyverzetét, amiben kivonulunk a nagy lelki harctérre, a világ színterére, a szekularizált világ színterére. Kivonulunk. Fejünkön az üdvösség sisakja. Rajtunk az igazságnak, a megigazulásnak a melvédje, az igaz lelkűség öve. A saruink a békesség evangéliumának hirdetésének a saruja. Kezünkben a hitnek a pajzsa. A másik kezünkben a lélek kardja, ami az Istennek a beszéde. Ezekbe vonulunk ki minden nap, annak a nagy harctér, a világ színterére, hogy megállhassunk a sátánnak minden ravasságával szembe. És győztesek lehessünk mi is. Jézusba kell kapaszkodnunk, és akkor győzünk is. Számunkra ő a Dávid. A Dávid fia. A győztes, a katonai sikerek, a nagy sikerek embere, a legnagyobb sikerek embere Jézus. És vele együtt mi is a győztesek között lehetünk. De nézzük Dávidnak egy másik dolgát is, tudnélik, ő nem csak katonai sikereket ért el, hanem gazdasági sikereket is elért. Azt olvassuk, hogy ahogy ugye legyőzi ezeket a népeket, ezek már már a legyőzésükkor is zsákmányt szerez tőlük. Olvassátok ebből a szempontból az ígét, most nem akarom már visszaolvasni ezeket a kis részleteket, de emlékezhettek is rá, hogy ettől ennyi, ilyen pajzs, olyan pajzs, ennyi réz, annyi réz. Aztán ráadásul ugye ezek a népek nem csak, hogy amikor legyőzte a seregeiket, elszedte tőlük a kincseiket, hanem utána ezek a népek Dávidnak adófizetői lettek. Adófizetők lettek, és nem 20 fillér volt akkor se az adó, hanem rendesen meg voltak adóztatva ezek a népek, és azért egy néptől elég sok adó jön a legyőzőkhöz. És ezeknek muszáj volt fizetni, és Dávid pedig egyre gazdagodott, egyre gazdagabb király lett. És valószínűleg nem is volt ott a környéken hozzá hasonló gazdagságú fejedelem. A térség leggazdagabb ura lett. És annyira különös ez, testvérek, ha megfontoljátok, mert Dávid ettől úgy egyre hatalmasabbnak érezhette magát, hiszen a pénz akkor is már hatalom volt. És aki egyre hatalmasabbnak érzi magát, az nagy veszélybe van. Tudnék, hogy elveszti az alázatot, és egyre gőgösebb és büszkébb ember lesz, és végül egy ilyen kiállhatatlan diktátorrá válik. Aki aztán utána a hatalmát féltve a legutolsó gazemberségtől se riad vissza az alattvalóival szembe. De Dávidnál pont nem ezt olvassuk, majd mindjárt rátérünk, hogy a harmadik siker történetére, hogy igazságosságot teremtett a népe között, és nem egy diktatúrát valósított meg. Hát ez az egyre növekvő gazdagság, testvérek, ez nagy veszélyt jelentett azért őre áll. Olvassuk a Bibliába azokat az embereket, akik nagy szegénységből jöttek, és aztán nagy gazdagság hullott az ölükbe. Ilyen volt például Gedeon, aki a midianiták csatája ellen a midianitákat legyőzte, és utána nagyon meggazdagodott, de a Bírák könyve 8. részében olvassuk, mennyire eltávolodott az Úrtól. Már kifejezetten az Úr ellen fordult. Josafát királyról is olvassuk, egy istenfélő ember volt, de meggazdagodott, és a pénz miatt barátkozott össze egy tiszta istentelen királlyal, Akhábbal. A pénz rossz útra vitte őt, és azzal együtt a hatalom is rossz útra vitte ezt a királyt is. Dávid is így járhatott volna. És a mai világban hát különösen is sokszor látjuk, testvérek, ezeket, hogy emberek meggazdagodnak, és aztán nem, hogy Isten felé fordulnának, hanem Isten ellen fordulnak, fölfúvalkodnak magukba, nem tudom, kinek képzelik magukat. Nehéz dolog ez, testvérek. Látja az ember sokszor a gazdagoknak ezt a pökhendiségét, ezt a tapintatlan viselkedését. Tegnap esküvő volt kint az Ekoparkba, néhányan ott a teniszpályán ott ütögettek, és valaki kérte őket, hogy egy kicsit fejezzék már be erre a 10 percre, amíg tart az esküvő. Azt hiszitek, hogy befejezték? Utána még az egyik jól élek ottan, nem akarom mondani, melyik szegedi cégnek a gépkocsijával, átszáguld a, hogy hívják on a nász népen, akik ott fényképezkedünk, kisgyerekek ott téblábolnak, mit érdekli őt? Káromkodnak hangosan teniszezés közben. Ez a tapintatlan, nyilvánvaló nem a szegény emberek sportja a tenisz. Tudjuk, hogy kik azok, akik teniszezni szoktak általában. Hát testvérek, ez a tapintatlan, pökhendi, mit érdekel engem a másik ember, mert én nem tudom, ki vagyok, és ilyen autóba ülök, akkor már senki nem számít nekem. Nagy kísértés ez, testvérek, nagy kísértés. És Dávid úgy tűnik, hogy ezt kiállja. És az egyik dolog, amit ő tesz ennek rendjén, testvérek, hogy a gazdagságát jó célra fordítja, nem csak arról van szó, hogy ő jól élt belőle, éljen jól belőle. Elvégre ő a király. Kit érdekel? Éljen jó, ha ennyi pénze van, éljen jól, mint király. De azt olvassuk, hogy az ő vagyonát, hogy így mondjam, a kincsét, ami nem azért nem az ő személyes kincse volt, hanem a népé, ezt az Úrnak adta. Elkezdte gyűjtögetni a templom építésére szolgáló kincseket. Azt az anyagi bázist hozta létre. Amikkel később a fia Salamon tudott építeni, amiből tudott dolgozni. Az Úrnak adta. Az Úrnak adta, és ez egy óriási dolog, testvérek, ha az ember tudja azt, hogy én az Úrtól kaptam, és az Úrnak is tartozom vele. Még az anyagi kincseimmel is. Tulajdonképpen azt olvassuk, hogy Istené az arany, és Istené az ezüst, és ő adja oda az embernek minden arany, és minden ezüst, minden világi gazdagság az Istené. A fizetésem, a másik minden az Úrtól való, és minden az Úré. És kérdés, hogy azt én szépen bezsebelem, aztán az Úrral már nem is törődök, vagy visszaadok az Úrnak belőle valamit, vagy egyenesen azt mondom, hogy Uram, ezt az egészet, amit tőled kaptam, rád figyelve akarom fölhasználni. Igen, éljek belőle normálisan, legyen szép házam, rendezzem be, nincs ezzel probléma, de az Úrral is foglalkozzak. És az ő ügyét is vigyem előre. És fejezzem ki ezzel, hogy én tőle valónak tartom azt a pénzt is, amit kapok. Lehet, hogy nem sok, de azt is tőle valónak tartom. Ez a tized fizetés, ami ott volt Izraelben, ugye ez nagyon komolyan kifejezte. Mindig bármi bevételük ott a tizedet az Úrnak adták. És ezzel kifejezték azt, hogy tudjuk, hogy tőled van. És mi hálásak vagyunk mindenért, amit tőled kaptunk. Dávid is valahogy így cselekedett, és ezért azt hiszem, hogy boldog ember volt Dávid. Már többször mondtuk ezt róla, a Zsoltára is tanúsítják ezt, hogy egy felszabadult, boldog ember volt, nem a félelem szorította. Beszéltem egyszer egy gazdag emberrel, aki állandóan attól félt, nem tudom hány cége volt, hogy becsapják őt. Azt mondta, nem tudok éjjel aludni, mert mindig azon gondolkozok, hogy melyik cégembe ki hogy fog átvágni. Hát Dávid is gondolkozhatott volna állandóan ezen, de nem, valószínű nem ezen gondolkozott, hanem az Úr kötötte le a gondolatait még éjjel is oktatnak engem a veséi, és így tovább. Az Úrral beszélt éjjel is, és békén fekszem le, és jól alszom, mondja, mert te ott vagy fölöttem, és te tartod fölöttem a kezedet. Egyszerűen egy boldog, szabad ember, aki imádkozik, akinek a gazdagsága nem szállt a fejébe, és nem tette nem tudom ki, hanem maradt egy alázatos ember, az Úr dicsőségét munkáló ember. És megint, testvérek, bármennyi tanulsága van ennek, ez is Jézusra mutat, hiszen Dávid fiánál nincs gazdagabb, hát azon túl, hogy ővé minden anyagi kincs a világba. De olvassuk a Szentírásban, a Jelenések könyvében, hogy az Isten országába is jönnek a föld királya és a föld népe, és viszik a gazdagságukat és dicsőségüket Jézus lábaihoz, Isten lábaihoz teszik. És most, ha nem az anyagi gazdagságra gondoltok, ami Jézusé, hanem gondoltok arra a lelki gazdagságra, amivel Jézusunk bírt, és bír ma is. Hiszen kicsoda olyan gazdag a kegyelemben, mint ő. bővölködik a megbocsátásba. Akármennyit ad, mégis marad neki, mégis ugyanannyi. Az igazságban, a szentségben, a szeretetben, a jóságban, a türelemben Jézus bővölködik, és ahogy itt járt a földön, ami áldott megváltó úrunk, csak áradt belőle az a nagy gazdaság, és maga körül állandóan gazdagította az embereket. Nem kifosztotta az embereket, hanem mindig gazdagította, és mi ott vagyunk e körül, a Jézus körül, akkor bennünket is gazdagít. Itt a templomban, otthon, a munkahelyen, bárhol lehetünk. Ő meggazdagítja az életünket, és ha nincs is sok pénz a bankszámlákon, nincs nem tudom milyen lakásunk, vagy házunk, vagy nem tudom, de ott van Jézustól nyert gazdagságunk, akkor mindenkinél gazdagabbak vagyunk. Akinek meg nincs Jézusa, az egy, lehet akármilyen gazdag, mégis szegény. Az a szegény gazdag. És vannak akik szegények anyagilag, de gazdagok lélekben. És vannak, akik gazdagok anyagilag, és gazdagok lélekben is, mert van Jézusuk. Jézus gazdagít meg minket, testvérek, és ez az anyagi gazdagság, ez a fény és pompa, amivel Dávid rendelkezett, ez mind elenyésző, ez mind semmi ahhoz a gazdagsághoz képest, amivel Jézus bír, és amivel majd az ő országában nekünk szembesülni kell. És szembesülhetünk. Dávid nem csak katonailag volt sikeres ember, mert vele volt az Isten, hanem anyagilag is sikeres ember volt, mert vele volt az Úr. És ő ezzel nem élt vissza, hanem ezzel is jól élt, ugyanúgy, ahogy a hatalommal is. Aztán megyek tovább egy kicsit, mert Dávid kormányzati sikereiről is kell egy pár szót beszélnem. Ugye ő egy király volt, és itt ebben a szakaszban ezt a katonailag sikeres embert és anyagilag is egyre gazdagabb, egyre hatalmasabb embert, az a jellemzi az ige, hogy az egész nép felett ítéletet és igazságot szolgáltatott. A 15. versben olvassuk ezt. Ítéletet, itt az eredeti szövegben a mispat szó áll, ami a bíróságokat jelenti, és a másik szó pedig a cödáka, ami általában az igazságosságot jelenti. Vagyis, mintha azt akarná mondani nekünk az Isten lelke, hogy Dávid úgy uralkodott, hogy a bíróságokon is igazságosságot, de a nép tagjai között is az igazságosságot munkálta. Az igazságosságot. Ugye ez egy állandó probléma volt a zsidók között is, hogy voltak gazdagok, meg voltak szegények, és akkor a bíróság előtt általában a szegények ugye mindig vereséget szenvedtek az ügyükbe, a gazdagok meg mindig győztek. Hát lehet, hogy azóta is előfordul néha ez a dolog, hogy azokat nem kapják el, akiket el kéne kapni, akiket meg azokat elkapják. Na, mindegy, ez... illetve nem mindegy, egyáltalán nem mindegy. Abban az időben, ugye, például Saul király, Dávid elődjéről olvassuk, hogy ő még az ártatlant is kész lett volna megölni. Ugye Dávidról hiába mondta neki Jonatán, hogy hát ez ártatlan ember, nem csinált semmit, még kéne megölni. Mit érdekelte? Dávid nem ilyen volt. Tehát ha ártatlan valaki, akkor legyen ártatlanná nyilvánítva a bíróság által is. Legyen felmentve, és hiába szegény vagy gazdag. Nem volt egy ilyen személyválogatás. A szegényeket se tolta a gazdagok elé. Nem volt a szegény vagy jó, hát akkor te fogsz győzni. Nem, ez is igazságtalan lett volna adott esetben. De a gazdaggal ugyanígy. Igazságosság, testvérek. Nagyon, nagyon fontos dolog ez. A proféták állandóan számon kérik a királyokon, hogyha nem igazságosak. Igazságtalanság van az országban, Jeremiásnál, Ézsaiásnál, a vezető rétegnek a fő bűne, amikor igazságtalanok a családjukban, az emberekkel, az emberek között, és a gonoszokat felmentik, és a jókat meg elítéltetik. A szegényeket elnyomják, a gazdagokkal megkülönböztetett módon bánnak. Azokkal enyhébb az eljárás. Ezt testvérek, Magyarországon mi nem annyira, hát itt is érzékeljük, amikor mondjuk az igazságszolgáltatás sántikál, érezzük ezt, hogy igazságtalanság történik valahol. Nem jó dolog ez. De itt Magyarországon még mindig arról van szó, hogy a bíróságok fölött is áll egy testület, hogy így mondjam. Tehát van mégis egy kormányunk, van egy parlamentünk, akit a nép választott, és ők alkotják a törvényeket, és ilyen értelemben ezek ott állnak a bíróságok fölött is. És a bíróságok nem úgy működnek, mint például az angol száz országokban, ahol jogalkotóként lépnek fel a bíróságok tulajdonképpen. Elnézést, akik esetleg máshogy fogalmaznák ezt a dolgot, én valahogy így szűrtem le magamnak. Amerikában a bíró, hogyha így dönt, úgy dönt, akkor abból már egy joggyakorlat származik. És hivatkoznak vissza egy következő perbe, hogy mert abban a másik perbe ez a bíró meg az döntötte, akkor most mi is úgy fogunk eljárni. Ez egy más struktúra, és nehezen is értjük meg ezt a dolgot, filmekből lehet valamennyire megérteni, és például itt volt a napokban is vetítették az Ördög ügyvédje című filmet, nem tudom, láttátok-e, vagy én már kétszer is megnéztem, és nagyon megdöbbentő, ez tényleg Amerikából érthető, mert ott a sátán megszemélyesítő színész mondja, Al Pacino mondja, hogy a sötét hatalma előre tör a társadalomba, mondja, azon ügyvédek által, akik a gonoszokat felmentik és a jókat elítéltetik, mert megtehetik. Ó, hát képezzük mi a sötétség embereit a nagy egyetemeken, ott vannak az én embereim, mondja. Te is közéjük tartozol, mondja ugye a film másik főszereplőjének. Azért győzöl, miért győzöl te mindig? Mert mögötted állok. Megdöbbentő dolgok ezek, testvérek, és ez valóban úgy van, hogyha valahol egy, akár angol száz, akár magyar vagy európai jogrendben gondolkozunk, ez egyáltalán nem mindegy, hogy a bíróságokon mi zajlik. Az ügyvédek, a bírók hogyan ténykednek, az ügyészek hogyan ténykednek. Az kihat az egész társadalomra. És na itt Dávid idejébe visszakanyarodva, ő arról gondoskodott, hogy a bírói pozíciókban állók is igazságosan ítéljenek, és a nép között is igazságosan bánjanak egymással az emberek. Ne igazságtalanság legyen. És ahol ez van, testvérek, ott van, szerintem ott van békesség. Ahol igazságosság van, ott van békesség. Ahol békesség van, ott van szabadság. Ezek összefüggnek egymással, ezek a dolgok. Az egész népbe Dávid egy nagyon, nagyon különös szituációt teremtett. Egyféle Isten országa valósult ott meg Dávidnak emiatt, a ténykedése miatt. És most megint testvérek, vissza kell kanyarodjak Jézushoz, aki mindig igazságos. Az egész tevékenység, amit látunk az evangéliumban, senki nem vádolhatja őt részrehajlással, hamissággal, igazságosan ítélt, amikor ítélnie kellett. És ő lesz az utolsó ítéletnek a bírája, és ahogy mondja, hogy nékem adatott az Istentől a hatalom az ítélettételre. Én fogok ítélni az utolsó ítéletkor is, és az is igazságos lesz. És ez, testvérek, nekünk egyébként hívő embereknek a legnagyobb reménységünk. Mert itt pont azt látjuk a világban, hogy a sátán emberei sokszor a hamisságot segítik győzelemre, a rosszat, a gonoszságot. És nem tudunk mit csinálni, ott állunk tehetetlenül, és mardossa valami a lelkünket, hogy ez igazságtalanság. Lázadunk ellene, és nem tudunk mit csinálni. De egyszer nem fogunk lázadni, mert egyszer végre győzni fog az igazság. Krisztus által. És a bűnösök elnyerik a büntetésüket, és az igazak pedig elnyerik a jutalmukat. Kérdés, hogy velem mi lesz? Meg veletek. Mert ha Jézus elé állunk, az igazságos bíró elé, testvérek, akkor őszintén szóval egyikünknek sincs nagy reménysége. Mert mi igazságos ítélete szerint mindnyájan bűnösöknek fogunk találtatni, és kárhozatot érdemlünk. A bíró a maga törvénye szerint ítél minket, akkor mindnyájan elveszünk. Ezt jó már itt a Földön is megértenünk, és ha megértjük, akkor fogunk igazából kegyelemért folyamodni. Amnestiáért. És megértjük, hogy milyen csodálatos, hogy Jézus nem csak igaz bíró, hanem kegyelmes bíró is. Aki itt a Földön a hozzájáruló bűnösöknek azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid, és most már nincs bűnöd. El van felejtve, le van dobva a tenger mélyére. És ezzel nincs ellened vádam. Nem foglak vádolni téged többé. Te az enyém vagy, és ott lehetsz az én országomba, ahova a gonoszok nem jutnak be. csak az igazak mennek be, a kegyelemből megigazítatok emberek. Dávid testvérek egy ilyen országot igyekezett megvalósítani nyilván minden töredékességével, de Jézus országába, az Isten országába nem lesz semmi töredékesség. Ott abszolút igazság fog uralkodni, és az igazságosság fog uralkodni. Figyeljünk Jézusra, hogy mi is az igazságosság útján tudjunk járni, és azon tudjunk ítélni, amikor kell embereket ítélnünk. És az utolsó ponthoz érek, amely Dávid sikereinek tulajdonképpeni titkát is szemügyre kell vennünk. És itt két dolgot szeretnék említeni nektek. Az egyik, hogy Dávid nagyon megbízható emberekkel vette körül magát. Ugye itt felsorolja a Szentírás az ő embereit, akikre épített. Ugye itt név szerint is, itt van Joáb, a hadsereg főparancsnoka. Hát ő Dávidnak egy nagyon kegyetlen ember volt, őszintén szólva, de nagyon, nagyon hűséges volt Dávidhoz. Ez a hűsége, ez emiatt lett a hadsereg főparancsnoka. Ennek a győztesen vonuló hadseregnek a főparancsnoka. Aztán ott biztos, hogy nagyszerű katona volt egyébként. Aztán ott van, említi az emlékíró Josafátot. Az emlékíró, ebben benne van egy héber szó, úgy hangzik Zahar. Ez azt jelenti, hogy valaki, aki megörökíti az eseményeket. Tehát dokumentálja a történéseket. De ezek az emberek nem csak ilyen történetírók voltak tulajdonképpen mai szóval, hanem főtanácsosok is voltak. Ő volt Dávidnak az egyik főtanácsosa, aki véleményt mondott. Ezek egyféle kancellári tevékenységet is betöltöttek, tehát a király üzeneteit tolmácsolták a nép felé, és a nép véleményét, vagy várásait, elvárásait tolmácsolták a király felé. Egyféle közvetítők voltak. Ez volt ez a bizonyos Josafát. Aztán megismerkedünk két pappal is, akivel még találkozunk majd, Sádókkal és Ahimélekkel. Aztán megismerkedünk a király személyi titkárával, akit Cserújának hívták, vagy Serájának hívták, akik egy olyan ember lehetett, aki több nyelven is tudott, nem csak írni és olvasni, hanem beszélni is. És még egy csapatot nevez meg, aminek Benája, Ben Jójada volt a parancsnoka, ezek a kereteusok és a peleteusok csapata. Ez úgy tűnik a legtöbb magyarázónak, hogy tulajdonképpen egy idegen légió volt, egy zsoldos hadsereg. Kereteusok azok a krétaiakra utalhat, a peleteusok meg a filiszteusokra, tehát valószínűleg krétai származású, illetve filiszteus származású emberek voltak, akik nem a saját népük körébe teljesítette katonai szolgálatot, hanem Izrael szolgálatába álltak, sőt egyenesen Dávid szolgálatába álltak. Ő volt Dávidnak, hogy így mondjam, a testőrsége, vagy elit csapata, még később is találkozunk velük, mindig hűek voltak hozzá. Tehát azért nagyon fontos, testvérek, hogy egy ember kikkel veszi körül magát. Ezt megtanultuk már mi is egyébként nyilván, de itt a Bibliából tanuljuk ezt. Ha valaki hívő ember, nem mindegy, hogy kikkel barátkozik, meg kik az ő munkatársai, kiket vesz maga mellé. Hogy azok is megbízható emberek, ha lehet, hívő emberek legyenek, akikkel együtt lehet dolgozni, akik értik a dolgokat, és akik támogatják a jó ügyet. Hát Krisztus gyermekeiként nekünk is fontos egyébként, hogy kikkel vesszük körül magunkat. Mert a rossz társaságok megrontják még a jó erkölcsöt is. Aztán véletlenül az embernek olyan istentelen, hitetlen, erkölcstelen barátai vannak, még az embert elviszik a rossz irányba. Még akármilyen jó ember legyen, még akármilyen hívő ember is legyen. Törekedjünk arra, testvérek, hogy a mi barátaink, ismerőseink, amennyire csak lehet, amennyire megválogathatjuk, hívő emberek legyenek. És az Úrra figyelő emberek legyenek, akik előre tudnak bennünket segíteni, bátorítani tudnak minket, az igazság, a szentség útjára tudnak minket buzdítani. Jézus is nagyszerű emberekkel vette körül magát egyébként, akik mind halálig hülyek is voltak hozzá, kivéve Júdás, akinek más funkciója volt. De azért Jézus körül is, ott, ha ott állunk körülötte, dolgozzunk a keze alá, mi is. Ha már erre méltatott minket, hogy maga mellé vegyen minket, akkor legyünk mi is hűségesek, és odaadók, és vele egyetértők, és támogassuk őt mindenben, hogy ezek az emberek tették Dáviddal. De a másik titok, amire szeretném a figyelmeteket irányítani, erre már utaltam is, hogy kétszer is olvasuk itt az írásba, testvérek, ezt nyilván az Isten által ihletett szent író ezt nagyon-nagyon fontosnak akarta láttatni, és hangoztatni akarta, aláhúzni. Kétszer is elmondja a 6. és a 14. versbe, és megoltalmazta az Úr Dávidot, bárhová ment. És megoltalmazta az Úr Dávidot, bárhová ment. És Dávid ennek tudatában volt, mint utaltam rá. Tudta, hogy akármilyen hadi siker mögött ez áll, hogy az Úr ott van mögött, és oltalmazza őt. Nem lehet legyőzni őt. És akármekkora gazdagság áramlott a lábaihoz, vagy a kezeihez, odaadta az Úrnak, mert tudta, hogy ez is az Úrtól való. Az ő ügyét kell szolgálja. Maradt egy alázatos ember, akinek nem szállt a fejébe a dicsőség, mert tudta, hogy egy titkom van. Ennek az egész sikertörténetnek, vagy áldástörténetnek a titka az Úr oltalma. Hát testvérek, megint Jézusra gondoljatok, mert Jézus is végigjárta maga útját úgy, hogy nem tudott neki senki ártani, és végül győzött, ahogy utaltam is erre is. Jézus nem lehetett legyőzni, most is ő a világnak az ura. Neki adott ott minden hatalom menjen és földön, testvérek, és őnek nem szállt a fejébe a dicsőség. Most is az az alázatos valaki, aki nem lehet az alázatba se felülmúlni. Ő, ami csodálatos, mert vele volt az Atya mindenkor, mindenben. És hogyha mi hozzá tartozunk, akkor mi is átélhetjük, testvérek, azt, hogy ő bennünket is oltalmaz. Bennünket is oltalmaz. Jézus a megoltalmazott oltalmaz bennünket is, és támadjanak az éjszaka árnyai, vagy a nappal árnyai, vagy a sötétség erői, vagy gonosz emberek szövetkezzenek ellenünk, vagy akarjanak ártani nekünk. Az Úr oltalmaz minket. És az ő oltalma alatt mi is biztonságban vagyunk, ugyanúgy, hogy Jézus is, de ugyanúgy, hogy már Dávid is volt. A lényeg, hogy ne magunkra számítsunk, ne magunkra építsünk, ne is emberekre építsünk, ne biztosító társaságokra, meg a pénzünkre, a bankszámlákra építsük a biztonságunkat, hanem az Úrra építsük, mert ha az Úr velünk van, akkor mehetünk akárhova, lehetünk akárkik. Lehet, hogy koncentrációs táborba küldenek, lehet, hogy mit tudom én, mártírokká kell lennünk, még ki tudja, mi lesz ebbe a világba. De mi akárhova megyünk, ha az Úr velünk van, akkor tökéletes és örök biztonságban van az életünk. Nem veszhetünk el. Az Úrral együtt, az Úr védelme alatt élve, biztonság és békesség lehet a szívünkbe. Nos, honnan is indultunk? Igen, a sikertörténet, vagy áldástörténet. Hát, most azt mondom, ha sikertörténettel kezdjük, fejezzük áldástörténettel, hogy Dávid történet egy áldások sora. Katonai, anyagi, az uralkodásba is, ahogy ő ezt végbevitte. És mindennek a mélységes titka, hogy ő kapaszkodott az Úrba, és az Úr is ott volt mellette. És ahogy oly sok mást a Bibliába, őt is így segítette, oltalmazta, győzelemre vitte, úgy bennünket is. Legyen áldott a mi Urunk Jézusunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy téged láthatunk nagynak Dávid által is. Itt olvassuk az ő történetét részről részre, eseményről eseményre haladunk. És valahogy mindig rád kell látnunk. Átlátunk az ő életén, tettein, szavain. És valahogy mindig ott vagy te, az ő leszármazotta, a mi áldott Krisztusunk, Jézusunk. Köszönjük néked, hogy te vagy a győztes. Köszönjük, hogy te vagy a leggazdagabb. Köszönjük, hogy te vagy a legigazságosabb uralkodó. Köszönjük néked, hogy veled volt az Atya, és veled van az Atya mindörökké. És köszönjük néked, hogyha mi hozzátartozhatunk, ha veled már megbékültünk, ha te követésedbe állunk, ha te harcosaid lehetünk, ha te alattvalóid lehetünk. Köszönjük néked, hogy megismertetted magadat velünk, és kérünk, hogy még jobban ismertesd meg magadat velünk, áldott megváltó Úrunk. És kérünk téged arra, hogy formáld a mi szívünket, életünket, hogy mi is olyan emberek legyünk, mint amilyennél Dávidot formáltad annak idején. Segíts, hogy győzelemről győzelemre haladhassunk. Segíts, hogy tudjunk élni az anyagi gazdagságunkkal és hatalmunkkal, azt is a te dicsőségedre. Segíts, hogy amikor ítélnünk el, akár otthon, családi dolgokban, akár bárhol, munkahelyi vagy egyéb ügyekben is, segíts, hogy igazságosak legyünk. Segíts, hogy olyan utakra menjünk, ahol tudhatjuk, hogy velünk vagy, és a te oltalmad alatt állunk. Segíts, hogy ne hagyjunk el ösvényeidet, amiket az ige által szabsz elénk, hanem azokon tudjunk járni mindenben. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy minket is fölemelsz, és megdicsőítesz majd. Sokkal inkább, mint Dávidot. Hiszen már őt is hogy megdicsőítetted, azzal, hogy magadhoz vetted. Minket is így fogsz megdicsőíteni. Köszönjük néked, hogy elkészítetted a te országodat, ahol megérkezünk egy napon, és együtt fogunk lenni veled, és téged fogunk magasztalni, Dávidnak fia. Kérünk téged arra, hogy segíts hűnek maradni hozzád. Segíts a te ösvényeidet járni itt a földi életünkben, a te oltalmaddal, a te védelmed alatt. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat, mindazért a pozitív dologért, ami történt az elmúlt héten is. Kérünk téged, hogy áld meg a kis újszülötteket, akikről megemlékezünk majd. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi beteg, szenvedő testvéreinkre is, és a te gyógyító kegyelmeddel vedd körül őket. Tedd áldotta a gyógyszerek hatását, az orvosi kezelést. Kérünk téged, hogy hozd vissza őket, és tartsd meg közöttünk még, hogy dicsőíthessenek téged, ha te is úgy akarod. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk a gyülekezeti táborunkat is. Kérünk, hogy járj előttünk, vegyél ott körül bennünket, áld meg szívünket, életünket, közösségünket. Kérünk téged, hordozd a mi gyülekezetünket ebben a városban. Segíts, hogy a mi gyülekezetünk ne a botrányairól legyen híres, hanem arról, hogy szeretünk téged, és a te ösvényeiden akarunk járni. Kérünk, oltalmazd meg bennünket minden elbukástól, minden gőgtől, büszkeségtől. Segíts, hogy alázatban tudjunk téged hirdetni. Áld meg városunkat, népünket, hazánkat, kormányunkat. Kérünk téged, hogy add, hogy országunk fölött te lehessél az Úr, és ne a téveigések, ne a hazugságok vegyenek erőt a lelkeken, ne valami üres vallásosság, hanem a te igaz követésed, a te igaz híted legyen jellemző egyre több honfitársunkra. Áld meg a te néped bizonyságtételét. Áld meg az egyszerű, őszinte, igaz szavakat, az evangéliumot, ahogy hirdetjük. Te gyümölcsözővé, te nagy dicsőségedre, hallgatóságaink szívében. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Áldunk, hogy ígéreted szerint meghallgattál minket most is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És megoltalmazta az Úr Dávidot, bárhová megyen vala. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy augusztus 30-án, vasárnap Isten tisztelet keretében hittan évkezdő gyermek Isten tiszteletünk is van. Tehát megnyitjuk a hittan tanévet. Úgy tűnik, hogy az iskola is, meg a hittan is a szokásos rend szerint indulhat el, hála Istennek ezért. Reméljük, hogy így marad ez a helyzet, és nem kell megint visszatérnünk erre a első fél évben tapasztalt dolgokra. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten gyermekek születtek a gyülekezetünkben. Szabó Jánosék, testvérünkék, a lelkész testvérünk, aki kistelekre megy, majd ismeritek őt. Megkapták a második kisgyermeküket. Szabó Eszter Lilium névre nevezték. Isten áldja meg ezt a kis leánykát is édesanyjával együtt, Dórival együtt. A másik örömteli hír, hogy vásárhelyi Bálintéknak, Seprenyi Kata férje, Seprenyi István, ugye presbiterünk, tehát megszületett Istvánnak az unokája, Katáéknál megszületett a második kis gyermek, ezúttal fiúcska, úgy hívják Dániel Szilárd. Úgyhogy kívánjuk, hogy az Úr tegye őt Szilárdá a hitben, mint volt egyszer Dániel is. Ha már egyszer Szilárd Dániel, vagy Dániel Szilárd, akkor legyen Szilárd, mint Dániel. A hitben és engedelmességben, és az Úr áldja meg őt is, édesapját, édesanyját. Jelentem még, ez is egy örömhír, tegnapi nap házasságkötés történt gyülekezetünkben, de igazából nem gyülekezeti tagok, akik házasságot kötöttek, mert Angliába élnek, de a család itt van köztünk, Bakti Tibor jegyezte, illetve el is vette most már feleségül Barna Orsolyát. Tegnap volt az esküvőjük délután 15 órakor az Eco Parkban. Nellit ismerik, ott szokott ülni hátul. Lánya Bakti Judit, a gyülekezetünk hitoktatója, tehát a család itt van a gyülekezetünkben. Tibor ő már hosszú évek óta Angliában él, és ott dolgozik, és a felesége is ott él, ott dolgozik, ott ismerkedtek meg egymással, de a házasságkötésük végre nagy nehezen itt megtörténhetett tegnapi nap. Az Úr áldja meg az ő életüket is gazdagon. Na, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek is, minnyájunknak őriző pásztora. A záró énekünket keressük elő, a 275. dicséretünket. 275, és ennek énekeljük első versét, és utána a 4., 5. és 6. versét. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Utána pedig himnuszunkkal zárjuk mai Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!